Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntöm hallgatóinkat, Jankó Badó Andrea vagyok, és a mai alkalommal podcast sorozatunk második évadának első adásával jelentkezünk Lehocki Balázssal, az Európai Bíróság sajtóreferensével, akivel ebben az évadban is a bíróság legfontosabb aktuális döntéseiről beszélgetünk. Köszöntöm Önt!
Én is köszöntöm a hallgatókat!
Mint ismeretes, február 16-án meghozott ítéletében a bíróság elutasította azokat a kereseteket, amelyeket Magyarország, illetve Lengyelország nyújtott be az uniós költségvetésből származó finanszírozás igénybevételét a jogállamiság elveinek tagállami tiszteletben tartásához kötő feltételességi mechanizmus ellen. Az ügy előzményeiről, legutóbb a főtanácsnok indítványáról korábbi adásainkban több alkalommal is szó esett, és a mai adásunkban az ítéletnek azokat az aspektusait igyekszünk majd sorra venni, amelyek a sajtóban talán kevésbé kerültek a hírek középpontjába. Ha pusztán a jogi helyzetet nézzük, az uniós bírósági eljárások logikáját követve, mire irányulhatott egyáltalán a magyar, illetve a lengyel kormány keresete? Mennyire szabadok abban, hogy milyen jogi érvek mentén kezdeményezik egy uniós jogi aktusnak a megsemmisítését?
Hát ennek természetesen az Európai Unió működéséről szóló szerződésben meghatározott kritériumai vannak. A gyakorlatban a legtöbbször, amire a tagállamok hivatkozni szoktak, vagy bármely olyan fél, amely uniós jogi aktust megtámad, az a magasabb rendű uniós jogszabályba való ütközés ténye, tehát legtöbbször ez a szerződésekkel való összhanghiánya egy másodlagos jogba tartozó jogi aktus esetén, vagy a karta is természetesen szóba kerülhet ezzel kapcsolatban. Eljárási hiba, amely szintén gyakrabban elő szokott fordulni, vagy az erre való hivatkozás. A jogalap hiánya, vagy a nem megfelelő jogalapon elfogadott jogi aktus, illetve a hatáskör túllépés. Tehát ez a négy csoport, amivel a leggyakrabban találkozhatunk a gyakorlatban.
Melyek voltak a felpereseknek a fő jogi érvei, és miért, illetve milyen indokkal utasította el azokat a bíróság?
A legfőbb jogi érv ebben a két ügyben a jogalap hiánya, illetve a nem megfelelő jogalapon elfogadott jogi aktus körülménye volt. Ez volt mind a két tagállamnak, tehát Magyarországnak és Lengyelországnak is a fő érve a megsemmisítés iránt. Ezt elutasította a bíróság. Ugye itt arról volt szó, hogy itt egy költségvetési végrehajtási rendeletről van szó, vagy nem, és elfogadható volt-e ilyenként, tehát egy költségvetési végrehajtási rendeletként, vagy itt valami teljesen másról, egy jogállamisági mechanizmusról, tehát inkább egy az Európai Unióról szóló szerződés 7-es cikke szerinti, vagy ahhoz hasonló mechanizmusról van szó. De a bíróság elfogadta azt, hogy itt egy költségvetési végrehajtási rendeletről van szó, mégpedig egy úgynevezett horizontális feltételességi rendeletről, azaz, a költségvetési pénzek kifizetését teszi függővé egy bizonyos körülmény megvalósulásától vagy megvalósulásának hiányáról, ez pedig a jogállamiság elveinek a tiszteletben tartása. Ez a feltételesség ez nem az első alkalom az uniós jogban, ezt már korábban is láttuk, különösen a környezetvédelem terén. Tehát vannak olyan projektek, akár uniós mezőgazdaság területén is, amelyek csak akkor kaphatnak uniós támogatást, ha bizonyos környezeti, környezetvédelmi, természetvédelmi kritériumoknak megfelelnek. Az a feltételesség, ez nem újdonság, ez az uniós jogban eddig is létezett más területeken is. A másik sarkalatos pontja a magyar és a lengyel érveknek az Európai Unióról szóló szerződés 7-es cikke szerinti eljárásoknak a megkerülése. Azon eljárásoknak a célja ugyanis hasonló olyan téren, hogy a jogállamisággal pontosabban azoknak az értékeknek a megsértésének a nevezzük úgy szankcionálásán alapul, amelyeken az Unió alapul. Ezek az értékek szintén az Európai Unióról szóló szerződésben vannak meghatározva. Köztük van a jogállamiság, de mellette más értékek is. Tehát ez egy szélesebb kategória. És itt konkrét eljárások vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ilyenkor eljárni. Ilyen eljárás egyébként Magyarország ellen és Lengyelország ellen is van jelenleg folyamatban, de az nincs összekötve ennyire konkrétan az uniós költségvetéssel, és épp ezért erre jutott a bíróság is az ítéletében, hogy sem céljában, sem tárgyában nem egyezik a 7-es cikk szerinti eljárás ezzel a feltételességi mechanizmussal, Egyrészt ugye a védett értékek a 7-es cikk szerint jóval szélesebbek, tehát nem csak a jogállamiság, hanem az összes az Európai Unióról szóló szerződés második cikkében felsorolt érték, amelyen az Unió alapul, és amelynek a tiszteletben tartása a csatlakozás feltétele egyébként érintve van ott. Másodszor, és ez nagyon fontos különbség, a mostani költségvetési feltételességi mechanizmus a jogállamiság elveinek megsértése esetén is csak akkor alkalmazható, ha ez a sérelem, ez a jogsértés kihatással van az uniós költségvetésre, vagy ennek a veszélye fennállhat. Tehát ez a fajta feltételesség is hiányzik a 7-es cikk szerinti eljárásból. Ennél fogva a bíróság szerint itt nem ugyanarról, és nem egymással konkuráló, hanem egymást az uniós jogban kiegészítő eljárásokról van szó. A hatáskör túllépés is felmerült, azt is elutasította, hisz a költségvetési, végrehajtási intézkedések, rendeletek elfogadása terén az unióra bízott hatáskörökön belül maradt ennek a rendeletnek az elfogadása, mint azt a jogalapnál is láttuk egyébként. A negyedik, ez egy érdekes pont volt még, amelyre hivatkoztak, a jogbiztonság hiánya, mégpedig azért, mert azt állította Magyarország és Lengyelország, hogy a rendeletben meghatározott fogalmak nem elég egyértelműek, és rengeteg a fogalmi pontatlanság és bizonytalanság egyáltalán a jogállamiság terén, hogy mi tartozik oda pontosan, a jogállamiság részét képező elveknek szintén a fogalmi definíciója terén, de ezt az érvet is elutasította a bíróság azzal az indokkal, hogy a bíróság ítélkezési gyakorlatában számos olyan ítélet van már, ahonnan ezeknek az elveknek a tartalma megállapítható, és egyébként is a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból származnak ezek az elvek, amelyeknek egyébként a betartására a tagállamok már akkor is kötelezettséget vállaltak, amikor beléptek az Unióba.
A megtámadott rendeletnek volt egy különleges hatályba lépési rendelkezése, amelynek értelmében a rendelet akkor lép hatályba, hogyha annak az érvényességét a bíróság megerősíti. Különös ez az előírás, hiszen eleve feltételezi a megtámadást. Volt más hasonló eset, amikor a bíróságnak ennyire kiemelt szerep jutott egy uniós jogi aktus alkalmazhatóságával kapcsolatban?
De ennyire kiélezetten nem. Ez minden egyes uniós jogszabály, illetve az uniós jogszabályok megtámadásának az eljárási mechanizmusából adódik, hogy amikor elfogadják, utána nagyjából 2 hónapon belül lehet megtámadni. Tehát ez, hogy utána egyből valami történik, ha valamelyik tagállamnak vagy uniós intézménynek kifogása van, ez úgymond normális jelenség. Az viszont, hogy ez ennyire sarkalatosan már a jogszabály elfogadásakor felmerült, és erről ugye szó esett, és ezzel kapcsolatban nyilatkozatok is elhangzottak, ez inkább a nemzetközi szerződések elfogadásának a körülményeire emlékeztet, amikor ugye éppen azért, hogy később az adott nemzetközi szerződés uniós jogba ütközésével kapcsolatban nem merüljenek fel problémák, amikor már elfogadták, megkötötték, a bíróságnak ott van lehetősége előzetes normakontrollra. Itt is ez nem előzetes normakontroll volt, mert már elfogadták a rendeletet, tehát ez utólagos kontroll, de a rendelet tényleges alkalmazása még nem kezdődött meg, ilyen téren valóban adtak egy ilyen türelmi időszakot, aminek a megadása valóban egyedülálló módon mondhatni azt az uniós jogban, kicsit a nemzetközi szerződések megkötésének az eseteihez vitt minket közel, és a körülményei, hogy addig ugye nem is fogadtak el, és azt mondták, hogy addig nem is fognak elfogadni ez alapján intézkedéseket, mert ez nem is történt meg. Ez szintén ez az úgymond önmegtartóztatás az uniós végrehajtó szervtől, illetve jogalkotótól, szintén a nemzetközi szerződések elfogadásával kapcsolatban nyújt hasonlóságokat. Tehát ez egy ritkaság, nem szokott ilyen lenni, és ez nyilván az ügynek az érzékenysége és a jelentősége az, amely ezt indokolta.
Az ügyben a bíróság teljes ülésben járt el, és mennyire gyakori ez? Mi a jelentősége az ügy szempontjából? Ez is az előzőhöz köthető, amit most említett az ügy érzékenységéhez?
Ritka, nagyon ritka. Valóban itt a kivételes jelentőségű ügyeknél van lehetőség főszabály szerint a teljesülés alkalmazására egy részről. Tehát legutóbb arra emlékszem, hogy a Brexit körül volt egy ügy, amely az Egyesült Királyságból érkezett azzal kapcsolatban, hogy mennyi ideje van az Egyesült Királyságnak adott esetben visszafordítani a Brexitet, és ezzel kapcsolatban milyen manőverezési lehetőségei vannak. Ott is az ügy jelentőségére tekintettel ez 2018-ban volt, az úgynevezett Weitmann ügyben, ott teljesülés járt el. Egyébként pedig akkor jár egy teljesülés emellett, tehát ezek a kivételes jelentőségű ügyek, nagyon ritkán, amikor a szerződés maga úgy rendelkezik, az Európai Unió működéséről szóló szerződés, hogy a bizottsági tagoknak, vagy a számvevőszék tagjainak, vagy volt tagjainak, tehát a tagoknak a hivatalból való elmozdítása, mert nem felelnek meg a hivataluk gyakorlásához szükséges feltételeknek, vagy később, amikor a hivataluk gyakorlása során valami szabálytalanságot elkövettek, és ez olyan jelentőségű, hogy ezért a későbbi nyugdíj járulékaikat felül kell vizsgálni, vagy csökkenteni kell, vagy meg kell tőlük vonni. Ezekben az ügyekben kimondottan a szerződés írja elő azt, hogy a bíróság ilyenkor teljesülésben járjon el. Tehát ez a két kategória, de mind a kettő kivételes.
Az ítéletet főként annak következményei miatt különös érdeklődés övezte. Mennyire gyakori egyébként, hogy tagállamok vitatják az uniós jogi aktusok érvényességét?
Ez már gyakoribb azért, tehát nem arról van szó, mint a teljesüléssel való eljárás. Azért minden évben van egy-két ilyen ügy, ahol tagállamok vitatják valamely uniós jogi aktus érvényességét. A jelentősége az ügynek itt is, ami megkülönbözteti a többitől. Általában akkor indítanak meg a tagállamok ilyen ügyeket, amikor a gazdaságuk valamely ágazatát hátrányosan érinti egy újonnan elfogadott uniós szabályozás. Lengyelország és Magyarország egyébként ezen a téren aktív volt az elmúlt időszakban. Például a kiküldött munkavállalókra vonatkozó uniós szabályok szigorításával kapcsolatban nyújtottak be keresetet, ezt elutasította a bíróság, vagy most az uniós mobilitási csomaggal, tehát a szállítási ágazatra vonatkozó, és szintén ugye a kelet-közép-európai szállítási cégek számára nem feltétlenül előnyös szabályok ellen nyújtott ott is be, más tagállamok mellett Magyarország és Lengyelország is keresetet, illetve kereseteket. De nem csak ez a két ország, az elmúlt időszakban, tavalyi évben, ha jól emlékszem, Hollandia a halászattal kapcsolatban bizonyos halászati technikát tiltottak meg, nagyon emlékszem, az elektromos árammal kábítják a halakat a halászat közben, és ezt a fajtát, amelyet holland halászok előszeretettel alkalmaztak, ezt vitatták, ők sem jártak sikerrel. Nagy jelentőségű ügy volt Csehországban, ahol a fegyvertartás kicsit hasonló az Egyesült Államokban megismert szabályokhoz. Annál azért szigorúbb, de minden esetre az Európai Unióban viszont eléggé liberális a cseh rendszer, és ők viszont azt kivagásolták, hogy az Unió szigorította a lőfegyverekkel való kereskedelem szabályait, illetve bizonyos lőfegyverekkel való kereskedést engedélykötelesített, vagy szigorított engedélyezési feltételeket vezetett be, vagy egyáltalán nem engedélyezte bizonyos fegyvertípusok megszerzését. Csehország pedig ezt a szabályozást vitatta, szintén sikertelenül. Ahol nagyon érzékeny területen a közeljövőben várható még ilyen keresetindítás, az a bizottság legutóbbi döntése arról, hogy az atomenergiát és a földgáz elégetéséből nyert energiát is zöld energiának, vagy a mostani energetikai elvárásokkal összhangban lévő és unió által is támogatandó energiának tekinti, és ezt már Luxemburg, Ausztria is jelezte, hogy mindenképpen ezt meg fogja támadni az Európai Bíróság előtt. Az hasonlóan érzékeny téma, mert azért az energetika az minden tagállamban, főleg ha zöld energiáról van szó, az egy kulcskérdés, és ott tényleg nem azt mondom, hogy ilyen fontos ügyek várhatóak, de fontos ügyek várhatóak az említett kérdésekben.
Visszakanyarodva még kicsit a jelen ügyre, ez a döntés csak Magyarországot és Lengyelországot érinti, vagy más tagállamokat is?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert neki Magyarországról és Lengyelországról beszél, holott Magyarország és Lengyelország csak azért kerül szóba, mert ők támadták meg ezt a rendeletet, de ez a rendelet mindenkit érint. És azért ugye Romániával kapcsolatban is vannak, még látni is fogjuk, a jogállamisággal kapcsolatos ügyek, Bulgária is igazából szóba jöhet, de Olaszország és Belgium is egyébként ezeknél a problémáknál közismert. Az a szlogán, ugye, hogy a német adófizetők nem akarják a dél-olasz infrastruktúrális beruházások megvalósítását, amelyet bizonyos csoportok állítólagosan ott is az érdekeik szerint próbálnak lefolytatni, illetve a beruházást olyan cégek felé irányítani, amik az érdekeltségbe tartoznak. Ezzel kapcsolatban ugye ennél a mechanizmus bevezetésénél is volt szó erről, Csak ugye nyilván ez attól is függ, hogy a bizottság, mint a kötelezettségszegési eljárásnál kivel kapcsolatba hozza a mozgásba a mechanizmust, mert az viszont a bizottságnak a feladata, hogy ezt a tanácselé javaslatokat terjesszen, ez majd elválik, hogy mely országok, de a hatóköre nem csak ez a két ország, hanem az összes, és vannak konkrétan országok, ahol ezzel kapcsolatban már most merülhetnek fel kérdések.
Azt már tudjuk, hogy a rendelet érvényes, akkor mi az, ami ebből következik?
Ez a másik nagy kérdése ennek az ügynek, hogy most akkor hogy is állunk a szabályozással. Van a rendelet, két hosszú ítélet, amelyben a bíróság pontosította a rendelet tartalmát. Itt elmondtuk, hogy miért utasították el a magyar és a lengyel érveket, és azt se felejtsük el, hogy mi van még ebben a bírósági döntésben és magában a rendeletben is, tehát itt a kellően közvetlen kapcsolat álljon fel a jogállamiság megsértése és az uniós költségvetés érintő, vagy azt fenyegető hátrány között. Tehát az, hogy ez a közvetlen kapcsolat mit jelent, ebben többféle álláspont is létezhet. Maradjunk csak a lengyeleknél például, ugye ott az igazságszolgáltatás függetlensége van terítéken, illetve azzal kapcsolatos problémák. Na most ezzel kapcsolatban, akkor most Lengyelországba uniós pénzeket küld az EU. Minden uniós pénz érintett, mert valamennyi uniós pénzzel kapcsolatban végső soron a kifizetés szabályosságát tekintve a végső kontrollt, jogi kontrollt a bíróságok gyakorolják. Akkor ez most azt jelenti, hogy bármilyen pénz, amely menne az Unióból, ezért megállítható, mert Lengyelországban ez a probléma fenntáll, vagy éppen azt jelenti, hogy amely ügyekben nem keletkezik például jogvita semmilyen, hanem normálisan kifizetés lezajlik, a felhasználás is minden rendben van, az auditnál semmiféle visszásság nem derül ki, tehát ügyészségi vagy csalás elleni hivatal által indított vizsgálat sem indul, nem hogy bírósági eljárás. Az ilyen ügyek akkor nem tartoznak a rendelet hatája alá, tehát azok a pénzek akkor nem tarthatók vissza, ezek kérdések, és ezekre még most ezekben az ügyekben nem kaptunk választ, hogy itt akkor most hatalmas pénzcsomagok érintettek, vagy csak projektek lehetnek érintettek, amelyek konkrétan a jogállamiság tiszteletben nem tartása miatt kifizetésük körül szabálytalanságok merültek fel. Ezekre a kérdésekre valószínűleg csak akkor kapunk majd választ, ha a bizottság javaslatára a tanács elfogad intézkedéscsomagokat, és azokat utána adott esetben megtámadja az érintett tagállam ismét. Az uniós bíróságok előtt, mert elsőfokon a törvényszék előtt kell majd indítani azt az eljárást, és ott kerülhet majd meghatározásra, hogy mit is értünk kellően közvetlen kapcsolat között, és hogy mi az a kapcsolati intenzitás, ami megkövetelt ahhoz, hogy ez a mechanizmus alkalmazásba léphetjen, és mi az, ami ezen túlmegy már, és ami nem indokolhatja ennek az alkalmazását.
A következő időszakban két olyan a jogállamisággal, illetve ezen belül az igazságszolgáltatás függetlenségével összefüggő ügyben is várható döntés, amely ezúttal nem Magyarországot érinti. Az egyik egy román, a másik pedig egy lengyel ügy. Ezeknek az ügyeknek a hátteréről mi az, amit tudnunk kell?
Ezek az ügyek már az előbb elmondottak miatt is érdekesek, hiszen Románia is, amint említettem, ott is azért vannak aggályok az Alkotmánybíróság működése körül elsősorban, és hogy az ő működésüknek a román igazságszolgáltatás függetlenségére való kihatásával kapcsolatban. Ez az ügy konkrétan nem kapcsolódik uniós pénzek kifizetéséhez, vagy legalábbis nem ez a rész, ami érdekessé teszi itt még. De vannak olyan román ügyek, amelyek már jártak az Európai Bíróság előtt, és ott bizony a román igazságszolgáltatási rendszeren belüli működési zavarok vagy visszásságok érintettek uniós pénzeket is. Tehát azért mondom, hogy ez még, itt még kapcsolat lehet az előbb említett költségvetési feltételességi ügyekkel is majd hosszabb távon. A mostani ügyben Romániában van egy szabályozás, amely szerint az ügyészségen belül létrehoztak egy speciális ügyosztályt az ügyészek és bírák által elkövetett szabálytalanságok, illetve bűncselekmények kivizsgálására, fegyelmi vagy büntető ügyek lefolytatására, illetve megindítására, és ezzel a rendszerrel kapcsolatban, hogy ez beavatkozik-e a bírák, illetve az ügyészek függetlenségébe, ez az ügyészek esetében nem a függetlenségbe, hanem az ügyészség mint szervezet működésének a zavartalanságába. A bíróság már korábban kiadott egy ítéletet, amelyben meghatározta, hogy mely pontokat kell megvizsgálni a román bíróságoknak ahhoz, hogy erről döntést tudjanak hozni. Tehát lényegében meghatározta azokat a kritériumokat, amelyek mellett ennek az ügyészségi nyomozó csoportnak a működése az uniós joggal összhangban lehet. De a Román Alkotmánybíróság azt mondta, hogy ő ezt a szabályozást már megvizsgálta korábban is a román alkotmány fényében, és nem tartja szükségesnek az uniós bíróság említett döntése után, hogy ezt felülvizsgálja, és nincs is lehetőség Romániában arra, hogy a nemzeti bíróságok, a Román Alkotmánybíróság ezen álláspontjától eltérjenek. A Román Alkotmánybíróság nem tartja szükségesnek, hogy a korábbi döntését még az uniós jog fényében revidálja, tehát ott vannak most ezek a konkrét ügyek rendes bíróságok előtt, akik szeretnék a bíróság által kifejtett értékelési mechanizmust alkalmazni adott konkrét ügyekbe, tehát ennek az ügyészségi nyomozó szervezetnek a működése összhangban van az uniós joggal, de ezt nem tehetik meg a Román Alkotmánybíróság ezzel ellentétes döntése, illetve a román jog azon rendelkezése miatt, ami ezt megtiltja nekik, plusz, ami megtiltja nekik, fegyelmi eljárással sújtja őket, ha ezt mégis megtennék. És az a kérdésük, hogy mindez összhangban van-e, ez, hogy így a rendes bíróságokat kizártak az uniós jog alkalmazásából, lényegében az uniós joggal magával. Tehát ez volt a román ügy. A lengyel ügy szintén nagyon érdekes, és szintén jogállamisági szempontból, ott az európai elfogató parancssal kapcsolatban merültek fel kérdések. Régóta próbálják már holland és ír bíróságok kimondatni az Európai Bírósággal azt, hogy azért, mert Lengyelországban az igazságszolgáltatás működésével kapcsolatban rendszer szintű problémák állnak fenn, erről ugye már az Európai Bíróság is hozott számos döntést, akkor a lengyel bíróságok által kiadott európai elfogatóparancsokat, végrehajtását nem kellene megtagadniuk a többi tagállamok igazságügyi hatóságainak, és ezzel kapcsolatban már több döntés született, hogy ez nem egészen így van, tehát azért csak, mert hogy ez a rendszer szintű probléma fent áll, az adott konkrét ügyekben nem lehet automatikusan megtagadni a végrehajtást, csak akkor, ha ez a rendszer szintű probléma levetődik az adott egyén ügyére, tehát ha azokban az ügyekben érintett egyéneknek a konkrét helyzetére, az adott konkrét bűncselekmény fényében és az adott konkrét ügy körülményére tekintettel kihatással van ez a rendszer szintű probléma, akkor szóba jöhet a megtagadás. És ebben a mostani ügyben is ez kerül szóba. Igazából itt most már azt hozzák fel a holland bíróságok, hogy olyan mértékű az érintettsége állítólag a lengyel bíróságoknak, több száz lengyel bíró érintett, hogy nagyon nehéz már kikerülni azt, hogy egy adott konkrét ügyben ne olyan bíróhoz kerüljön valaki, aki érintett lehet, vagy amikor olyan elfogató parancsokról van szó, amelyekben büntetőeljárás lefolytatását kérik, nem lehet tudni előre, hogy milyen bíróhoz fog kerülni az érintett. Tehát azt nem derül még ki az elfogató parancsból, és nem tudhatja, hogy egy olyan bíróhoz fog kerülni. Nem tudhatja az az igazságszolgáltatási szerv Hollandiában, akinek döntenie kell az elfogató parancs végrehajtásáról, hogy az érintett személy nem egy olyan bíróhoz fog kerülni, akinek a kinevezése például ténylegesen az uniós jogba ütközik, vagy egyszerűen csak a bírói függetlenség elvébe. Ezáltal az elfogató parancsról, mint egy uniós jogintézmény alkalmazásába egy olyan bíró lenne bevonva, aki ebben nem lehetne. Az, hogy Lengyelországban nem függetlenek a bíróságok, még nem jelenti automatikusan azt, hogy minden elfogató parancsot, amit ők kiadnak, el kell utasítani. Egészen le kell menni a konkrét ügyekig, és meg kell nézni, hogy abban a helyzetben, abban a konkrét ügyben ez vajon problémát okoz, vagy okozhat-e. Nem kizárt, hogy a költségvetési mechanizmussal kapcsolatban is erre megy majd el az uniós jog, de ezt, ahogy mondtam, majd csak későbbi bírósági ítéletekből tudhatjuk meg. Ez egyelőre nyitott kérdés.
Köszönöm Lehoczky Balázsnak a beszélgetést. Mostantól ismét heti rendszerességgel jelentkezünk majd podcastjainkkal, az első évad szerint megszokott rendben. Jövő heti adásunkban Papp Dániel, az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogásza beszélget az Emberi Jogi Bíróság aktuális ügyeiről Bazán Barbarával, aki a New Yorki Egyetemről jelentkezik majd. Viszont hallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.